volna. Ahogy azonban arcát Scottra emelte, volt a szemeiben valami, ami nem tetszett az űrhajósnak. Mert a felkönyökölt, letette a könyvet, és közömbösen megkérdezte. Kibeszélgettétek magatokat? Már-már bólintani akart, és hazudni valami nagyon jót, mikor egyszerre csak megérezte a veszélyt. Maga sem tudta volna megmondani, hogy miért, de megrázta a fejét. Nem. Hiába mentem, nem volt ott. Hát, hol beszéltétek meg a találkozótokat? Scott agyában gyorsan kergették egymást a gondolatok. Hol is szoktunk találkozni? Hát, a Szarvasbogár kávéház előtt. Vera meghökkent. Hol? A Szarvasbogár, nyögte Scott, majd megállt, és a levegőben merett. Úristen, mikor is nyitották meg a Szarvasbogárt? A Szarvasbogár? Az meg mi? Hát, ebben a pillanatban harsány nevetés hallatszott a nappali felől, és egy magas, sovány, kefehajú fiatalember támolygott be. Oldalát fogta nevettében, és vékony arca szinte eltorzult az erőködéstől, hogy egyenesen tartsa magát. Hát ez csodálatos lebukás, nem mondom. Ide figyelj, Scott. Én is csalom a feleségem, de esküszöm, hogy százszor ügyesebben, mint te. Beiratkozhatnál hozzám szemináriumba. Na és sikerül? Kérdezte savanyú a Scott. A kefehajú abba hagyta a nevetést. Nem, és legyintett. Akárhogyan is ügyeskedek, mindig rájön. És mondom, Scott, jobb, ha az ember mindent beval. Az asszonyokat nem lehet átrázni. De hát én... Vera felemelte a kezét, miközben hangjában parányi ingerültség bujkált. Mielőtt végleg belekeverednél valamibe, kedves űrhajósom, kénytelen vagyok figyelmeztetni téged, hogy Veren már 2 hete nincs a városban. Szarvasbogár nevű kávéház meg egyáltalán nincsen. Hát akkor, ha úgy gondolod, akkor folytasd. Glenn Scott erre taktikát változtatott. Szükségem van egy kis kikapcsolódásra, nyögte, és igyekezett nagy szánalmat kelteni maga iránt. Ekkor egy fekete kontyos női fej bukkant fel a nappali szoba ajtajában. Meg egy kis bunyóra, mi? Scott érezte, hogy ismét kezdi elveszíteni a lába alul a talajt. Bunyóra. Erre ismét röhögés támadt, de most már egy egész kórus, majd a nappali szobából fiatal emberek és vidámarcú lányok nyomakodtak a hálószobába. Vera is elnevette magát, ledobta a könyvet, és Scottra vetette magát. Kikaparom a szemedet, űrhajósom. Hát hiába ígérted meg, hogy nincs többé az az átkozott boxmes, csak én. Hát ide süllyedt a házasságunk, hogy arra a szerencsétlen Verenre hivatkozol, ha bunyóra akarsz lógni, mi? Játékosan megkarmolta az űrhajós arcát, és beleboxolt az oldalába. Hello, mondta Scott a tömegnek, és lázasan kutatott az emlékezetében. A kefehajú Hartman felügyelő, azaz Hartman, ez itt Davis, ez pedig, a halott Matthias, szegény Matthias. Na, hogy a lebukás ilyen szépen megtörtént, semmi akadálya nincs, hogy rátérjünk a zsugára, mondta a fekete hajú Liza. Már egy hete viszket a tenyerünk Katerinával, hogy visszanyerjük a múlt vasárnapi 20-asunkat. Igaz, Kat? A vékony vörös hajú asszony bólintott, odalépett Scotthoz és megszaglázta. Aztán Vera felé fordult tréfásan komoly arccal. Te Verus, én ezen a pasason a boxkesztyű szagát érzem. Mondom, kórház és valami nagyon-nagyon parfüm szag keveredik rajta. Egyedül csak Vera vette észre, hogy Scott enyhén összerázkodik, és önkéntelen mozdulatot tesz a kezével. Az asszony nem tudta, mire vélni a dolgot, de megérezte, hogy nem vinne sehová, hogyha férjét faggatni kezdeni. El sem tudta képzelni, hogy Scott megcsalja. Talán van valami szerencsétlen kis titka, amit szégyel bevallani a többiek előtt. Összecsapta hát a tenyerét, és a másik szoba felé kezdte terelni a társaságot. Gyerünk, fiúk, lányok, gyerünk, kihűl a kártya! A következő 2-2,5 órában Glenn Scott kétségbeesett kísérletet tett, hogy visszaszerezzen néhány évtizeddel ezelőtt örökre semmi vélet kártyatudását. Egymás után követte el a nagyobbnál nagyobb bakikat, a többiek hol nevettek, hol pedig bosszankodtak. És amikor aztán valamilyen lehetetlen helyzetbe beütött a Trev Bubival, és még azt sem volt hajlandó megmagyarázni, miért követte el ezt a nyilvánvaló butaságot, Katarina, aki a partnere volt, indulatosan az asztalra csapta a kártyáit. Hát ez ma nem megy. Én nem tudom, Scott, hogy hol voltál egész délelőtt, de hogy sikereid voltak, az biztos. Akinek nincs a kártyában szerencséje, na de hagyjuk ezt. Glenn bűntudatosan a vállai közé húzta a fejét, és igyekezett visszaemlékezni erre a játékra. Csak azt nem értette, hogyan tudott annak idején éjszakákon keresztül nyugodtan ülni, és ezeket a színes lapocskákat verdesni az asztalfájához. Megáll az ész. Azon vette észre magát, hogy tekintete mindegyre találkozik barátai meglepett pillantásával, és érezte, hogy verejték cseppek ütnek ki a homlokán. Már-már azon volt, hogy rosszul létett Mímel, amikor Hartmann egyszerre csak eltolta maga elől a kártyacsomagot. Bocsássatok meg, fiúk, lányok, de ma nekem nincs türelmem az egészhez. Igaza van Katarinának, Scottnak nincs ott az esze. Lehet, hogy a levegőben van valami. Reggel hallottam az orvos-meteorológusok felhívását, hogy növekszik a légkör elektromos feszültsége, plusz ehhez hozzájönnek a mágneses akármicsodák és a többi. Gyakorlatilag jobb lenne ágyba bújni, fejünkre húzni a lepedőt, ha csak ezek a mágneses hullámok meg nem találnak ott is. Hagyjuk át abba, jó? És a 20-asom? Horkant fel Liza. Majd visszanyered a jövő vasárnap, mondta megkönnyebbülten Vera, akinek szinte pokoli szenvedés volt látni Scott kétségbeesett vergődését. Mi a csoda történhetett vele? Hiszen tegnap még éppen olyan volt, mint máskor, valóban. Csak nem ezek a mágneses hullámok hülyéskednek, éppen az ő férjével. Arra rezzent fel, hogy Katarina a másik szoba felé tereli a férfiakat. Menjetek csak az Isten hírével. Jaj, de nagyon fogtok hiányozni. Majd kopogunk, ha szexre lesz szükségünk. Ezzel kitoloncolta őket, és becsukta maga mögött az ajtót. Na végre. Legalább jól kibeszélgethetjük magunkat. Hanem ez a te férjed igazán megéri a pénzét. Néha olyan furcsán tud viselkedni, mintha nem is ő lenne, hanem valaki más, aki egyszerűen belebújt a bőrébe. És az űrhajós felesége nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért borzongott bele barátnője könnyedén odavetett szavaiba. A férfiak letelepedtek a rekamé szélére, egyedül csak Matthiasnak jutott karosszék. Talán inni kellene valamit, javasolt a habozva Glenn. Nem, hanem biztosan. Dörmögte Hartmann is parancsoló mozdulattal a konyha felé mutatott. Hát miért van az embernek hűtőszekrénye, mi? Hogy megvendégelje belőle a barátait, főleg, ha azok tettek is bele valamit. Jaj, és ne feledkezz meg a jégről, mars, kisapám! Glenn Scott eltűnt a konyhában, kinyitotta a hűtőszekrényt, és kiemelte belőle az alaposan lehűlt pálinkás üveget. Lecsavarta róla a sejempapírt, és elhúzta a száját, amikor az ősrégi olcsó márkát meglátta. Ó, hogy tudtam én valaha ezt a szörnyűséget meginni? Aztán előkészített mindent, poharakat, tálcát, jeget, és az egészet bevitte a szobába. Rátette a rekamé közepére, majd mint jó gazdahoz illik, kocintásra emelte a poharát. Na hát akkor egészségünkre. Levele, bömbölték a többiek, és fenékig itták a poharukat. Ellen csak bámulta a sajátját, és furcsa képet vágott, amikor az orrába kúszott a méregerős pálinka, meglehetősen kellemetlen illata. Hát ezzel meg mi történt? Hallotta egyszerre csak Davis hangját. Ez bedilizett, nézzétek, még csak bele sem szagolt a pohárba. Glenn Scott gyors, bocsánatkérő mosollyal, egyetlen hajtással leküldte az italt. Szinte várta, hogy valami jóvá tehetetlen történik vele, hiszen az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy még a nem túlságosan erős zöld dió koktél is kifelé igyekezett belőle. Az utóbbi időben. Most azonban jó leső érzéssel tapasztalta, hogy a pálinka kellemesen melegíti a gyomrát, és esze ágában sincs helyet változtatni. Ekkor Davis kényelmesen keresztbe tette a lábát, és összeráncolta a szemöldökét. Hát akkor várjuk a vallomást. Scott nyugtalanul összerezzent, hiszen kétség sem férhetett hozzá, hogy a felhívás egyes egyedül ő neki szól. Milyen vallomást? Kérdezte, csak hogy időt nyerjen. Davis mézédesen elmosolyodott. Édes öregem, nem tegnap óta ismerjük egymást. Mondhatnám úgy, hogy mint a tenyerünket. Nem versz át bennünket, pajtikám, és attól tartok, hogy a többieket, de Verát végképp nem. És itt mindjárt fel is hívnám, pajtikám, a figyelmedet az óvatosságra. A csajozás csak az olyan lelkiismeretlen és dölcsölt csirkefogónak való, mint Hartmann és én. Kösz, mondta Hartmann. De ahhoz fapofa kell, te meg apuskám, olyan vagy, mint a nyitott könyv. Úgy viselkedsz, hogy talán az is jobb lenne, ha mindent őszintén és töredelmesen bevallanál Verának. Nincs mit bevallanom. Rázta a fejét Konokul Scott. Jaj, dehogy nincs, mondta kényeskedve Matthias.